Most egy olyan esemény folytatásán voltunk. Tulajdonképpen azért mondom, hogy folytatás, mert tényleg az. Két évvel ezelőtt mutatták be László Miklós és Nagy Béla Házsonk Árt című kötetét, most pedig a Kolozs Árt, tehát a Házsongárd művészete és Kolozsvár művészete. Azt is mondhatnánk, hogy a részletek felől mentünk az egész felé, a teljes felé, mert a Házsongárd Kolozsvár egy fontos része, most pedig teljes Kolozsvárt ismertük meg a szobrai által, akkor pedig a Házsongárdot a szobrai által elsősorban. No, de hát már akkor szó volt arról, hogy ez a kötet születőben van, és ha minden jól megy, akkor egy-két éven belül meg lesz, és itt van. Hát akkor kezdem most Nagy Bélával, hiszen Nagy Béla mondta azt, hogy László Miklossal ez a második közös gyerek. És tényleg olyan, mint egy gyerek. Betervezett gyerek volt. És nagy örömet okozott. De hogy is folytatódott a munka a múltkori kötethez képest, hiszen azt hiszem, hogy a gyakorlat azért már segítette a könyv megalkotóit, de ugyanakkor a gyakorlat lehet, hogy újabb kérdéseket is felvetett a megvalósításkor.
Az első kötet, tehát a Házsongárd megjelenése, az elég nehezen született, mert én nehezen vállaltam el, megmondom őszintén, annak a könyvnek, a szövegének a megírását. Ja, nem vagyok szakterületen jártas, nem vagyok művészettörténész, kicsit helytörténészként tartanak most már nyilván.
Abban viszont nagyon jártas vagy.
Hát, ha te mondod, akkor így van. De végül is kötélnek álltam, és elvállaltam azt a munkát, ami hát nem kis fejtörést okozott, így utólag bevallom. Hát nagyon régi síremlékeket felkutatni, annak a születési körülményeit kikutatni nem volt könnyű feladat. Miután megjelent az a könyv, annak a sikerén felbuzdulva már nem volt kitérésem, és mikor Miklós felkért, hogy a Kolozsvár szobrairól is írjunk, alkossunk egy kötetet, akkor már nem volt kitérő, és elvállaltam. Természetesen minden szülőnek a saját gyerek, a legutoljára született gyerek a legszebb, legokosabb. Hát nekünk is most ez a második könyvünk, a Kolozsvárt a legszebb, legokosabb könyv, és hát biztos, hogy vannak hiányosságai, de mi nagyon szerettünk dolgozni rajta, és számomra sok tanulsággal is járt, mivel hogy rengeteget tanultam a szobrok történetének felkutatásával, mert mint a Házsongárd esetében is kikötöttem, hogy ezt nem művészet történet szempontjából fogom írni meg ezt a szöveget, hanem mint helytörténész, mint a szobrok keletkezésének története, a szobrászoknak a hozzáállásáról írok, és egyáltalán arról is, hogy hogyan születtek azok a művek, milyen történelmi korokban, és milyen nehézségek árán született egy-egy szobor.
Akkor most átadom a szót László Miklósnak, hiszen a László Miklós fényképei ihlették Nagy Béla szövegeit, és azt hiszem, hogy ez az együttműködés már nagyon rutinosan és olajozottan működik, tehát valószínűleg nagyon tudod azt, hogy milyen képeket kell odaadni ahhoz, hogy megszülessen a kötet, vagy melyek a legfontosabbak. Habár itt azt hiszem, hogy ténylegesen nem az a mérvadó, vagy az a kritérium ezen kötetek esetében, hogy mely szobrok a legértékesebbek, vagy a leginkább Kolozsvárra jellemzőek, hanem ez egy teljes körkép, egy általános kolozsvári szobor körkép. Ez a lényege, ugye?
Igen, hát mi szerettük volna a Kolozsvár összes szobrait megjelentetni ebben a könyvben, anélkül, hogy mi ebből értékrendileg elemeztük volna, hogy értékesek, vagy nem értékesek. Sőt, az volt a fontos, és most is az a fontos, hogy legyen benne minden, ami Kolozsváron létezik. Volt egy pár olyan szobor, amiben nem egyeztünk meg Bélával, mert azt mondta, hogy az tulajdonképpen az nem nyilvános helyen van, vagy nem olyan minőségű az a szobor, hogy nem kéne bekerülni, ilyen is volt. És a végén Szabó Zsolt azért csak oda vezetett, hogy azokat is be kellett tegyük, ha már arról van szó, hogy azok is legyenek be, ha nem olyan színvonalon, mint amit szerettünk volna, de legyen benne. Főleg itt az emlékművekről volt szó, amit Béla írja is a könyvben, hogy lehetett volna jobb is, hogy valahogy így, tehát megérdemelt volna a téma ennél egy jobb emlékművet.
Hát igen, sokszor az van, hogy az emlékmű egy olyan személyiségnek, vagy egy olyan csoportnak, vagy korszaknak állít emléket, amely vitatott korszak, illetve különböző csoportok számára más-mást jelent, különböző nemzetiségek számára más-mást jelent, de ezt ilyenkor külön kell választani, egyrészt azt, hogy mi a téma, másrészt azt venni alapul, hogy ezt a témát milyen művészi színvonalon és ki örökítette meg a képzőművészetben. És ez örök vita témája lesz annak függvényében, hogy éppen ki értékeli. Tehát nagyon nehéz egy abszolút értékítélet. De hát akkor mégiscsak vannak itt azért kiemelt vonalak ebben a kötetben, a szobrok sorrendjét illetően, és az ábrázolt témát illetően, vagy személyiséget illetően. László Miklós.
Az egész, mikor elkezdődött, akkor persze a kolozsvári köztéri szobrokról volt szó, és utána tértünk át a beltéri szobrokra. A templomokról nekünk már volt albumunk is, ugye, hát volt a barokk kolozsvár könyvünk, aminek a képeit itt is felhasználtam, vagy újra fényképeztem. Tehát ezek ismerősek voltak.
Szecessziós Kolozsvár is volt.
A Szecessziós Kolozsvár egy másik kötetben, szintén ott is, de itt ebben minden benne kell legyen, attól függetlenül, hogy volt-e vagy nem volt-e még valahol kiadva. A Házsongárd könyvben 100 felvétel van, 100 szobor vagy emlékmű, vagy mondjam így, művészi értékű emlékmű, és ebben 200 van. A kettő az 300 szobor. Hát ennyi szoborra nem sok város nyizegedik ennyi mennyiségű szoborra.
És talán nincs is azért az összes itt.
Igen, én most is megtudtam, hogy hiányzik belőle egy pár szobor. Kolozsi Tibor mondta, hogy melyek hiányoznak, és majd következő kiadásban azt is meg kell.
Sőt, Kolozsi Tibor azt is mondta, hogy a következő kiadásig könnyen meg lehet, hogy újabb szobrok születnek, hiszen ez egy folyamat. Manapság is, ha nem is nagyon gyakran, de avatnak újabb és újabb szobrokat, emlékműveket Kolozsváron.
Igen.
Még akkor is, hogyha ezek értéke szintén vitatható, de hát ez egy másodlagos kérdés ilyenkor, mert a képet ezek is gazdagítják.
Igen, így van.
Tehát akkor ez a kötet végül is kerek fotográfiai szempontból, technikai szempontból is nagyon érdekes. Erről is beszélgettünk már, és Kolozsi Tibor is említette, hogy mennyire fontos az, hogy az a kép hogyan születik, mikor születik, milyen körülmények között, milyen technikával, és a fotográfusnak éppen mennyire ihletett pillanatában.
Ezt ő érintette a beszédében, hogy tulajdonképpen a fényképezés nem olyan egyszerű, megyek és lekattintom. Itt meg kell feleljen az évszak, a napszak, a fénynek a szortsága, a fénynek az erőssége, a színe, minden meg kell feleljen ahhoz, hogy egy olyan képet készíts, ami elfogadható egy ilyen kiadványban.
Akkor visszaadom a szót Nagy Bélának, aki a kötetben megjelent tanulmányokat, a szobrokat bemutató szövegeket írta. Hát gondolom, hogy a szövegeket tulajdonképpen nem befolyásolja maga a fénykép, ami ott van, mert ugye a szobor az egy konkrétum, a fénykép az tulajdonképpen egy szintén művészi alkotás volt, tehát a szövegeidben nincs helye annak, hogy ezek a képek, a Miklós, a László Miklós képei milyen jellegűek, vagy van. Tehát az szerint, hogy hogyan látod azt a fényképet, esetleg bizonyos adatokat másképp írsz le, vagy színezel?
Én megpróbáltam, őszintén mondom, objektív lenni, mert nekem nem az volt a feladatom, hogy az én véleményemet kinyilvánítsam ezekkel a szobrokkal kapcsolatban. Természetesen volt, amelyik jobban tetszik, van, ami kevésbé, de én ezt a könyvbe igazán nem szerettem volna kihangsúlyozni.
Olyasmi foglalkoztatott, hogy a László Miklós fényképei és a valós szobor, amit szintén láttál, és összehasonlítva, és hogy hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz, mennyire hű a fénykép, vagy mennyire mutat meg mást is abból a szoborból, mint amit mondjuk úgy, hogy élőben lát az egyszeri rátekintő.
Hát bevallom őszintén, sokszor a képek jobban tetszettek, mint maga a szobor, mert hát a képek vannak olyan közeli felvételek is, amit a valóságban az ember nem vesz észre, nem lát meg. De így a közeli felvételekből egészen más véleményt tud alkotni magáról az egész szobor egységről. És megmondom őszintén, tehát nekem sok esetben jobban tetszett maga a fotó, mint a szobor.
Hát ez azt jelenti, hogy folytatódhat a közös munka, ha nem is a szobrok területén, de valamilyen más területen rengeteg fényképezni való van még Kolozsváron, és az is lehet, hogy nem egy konkrét tematika, hanem egy általános kép Kolozsváról lehetne egy következő lépés, ahol a szobrászat, a közterek, a hagyományok, Kolozsvár emberei, Kolozsvár színei, Kolozsvár időjárása, minden ott lehetnek, vagy nem? Visszadom a szót László
ilyen,
Miklósnak.
Ilyen nagyméretű dologban van, én szerintem már nem fogok neki én.
De ezt nem előről kellene kezdeni, hanem ott van az a hatalmas archívum.
Igen, de ha Béla például neki szüksége lenne valamilyen fényképekre, én szívesen neki megoldom. Tehát akármikor kérhet tőlem akármit, én odaállok, és azt megkeresem, és a lehető legjobban megoldom.
Tehát onnan indultunk ki, hogy Nagy Béla és László Miklós, László Miklós és Nagy Béla, a második közös gyereke, közös könyve. Hát lehet, hogy három lenne, úgymond az Isten igaza, tehát egy harmadik gyerek is akkor lehetséges. Nagy Béla amúgy is azt mondta, hogy még nagyon fiatal ez az alkotó páros, tehát benne van még egy kötet, ugye? Mi lenne az?
Természetesen alig csak 3 éve fogtunk neki, úgyhogy még fiatalabb, mint szerzőpáros.
Várom a Bélának az ajánlatait, és akkor én azt fogom mondani, hogy igen vagy nem, vagy valószínű, hogy igen, de hát ha neki van ötlete a folytatásra.
Az ötlet már megvan, és a napokban ünnepeltük Egyed Ákos professzor úrnak a 95. születésének évfordulóját, és Szabó Zsolt már ott nyilvánosan kijelentette, hogy hát, a történelmről beszéltünk, hogy nekem már rengeteg tanulmányom, cikkem megjelent a helyi újságokban, lapokban, hogy ezeket össze kéne gyűjteni, és egy olyan címen, mint Kolozsvár kincsteremtő polgárai néven kiadni egy kötetet. Nyilvánosan kijelentette, akkor nem tudom elutasítani, úgyhogy én hamarosan ennek neki fogok, és majd Mikit megkérem arra, hogy majd egy épület kapcsán egy régi fotó mellé egy új fotót is illesztünk be a könyvbe.
Úgy lesz?
Igen, biztosan. Ha megkérem, biztosan megoldom.
Jó, akkor majd itt vagy valahol máshol, ezt megbeszéljük, mikor megjelent az a kötet. Várjuk, sok sikert kívánok László Miklósnak és Nagy Bélának a harmadik kötet összeállításához. Most egy olyan nagy arányú könyvsorozat bemutatóján vagyunk, amelynek a második kötetéhez érkeztünk. Szent László koronája, alcímként Lovak király, de hát tulajdonképpen, mint mondtam, ez már a második kötet ebből a Szent László sorozatból, és lesz majd egy harmadik is, Szent László országait megtudhattuk. Most a könyv szerkesztőjével, Kollár Tiborral beszélgetek, illetve itt volt Lupes Curado és Weiss Attila, akik szakértőként és a könyv szerzőik közül kettőként, tehát más szerzők is voltak, de ők ketten itt voltak, mutatták be ezt a hatalmas kötetet. Hát egyáltalán Szent László királyunk valakit a legnagyobb királyunknak, de ugyanakkor a legtitokzatosabb királyunknak, kultikus királynak is nevezzük, szóló kötet, de nem csak róla, az ő koráról gondolom. Tehát Szent László koronája és kora. Hogyan született meg ez a kötet, tudván, hogy az első kötet is már nagyon sok mindent bemutatott a korszakból, és a második kötet tematikája ilyenkor különösen igényes.
Szent László kora és kultusza valóban, ahogy elhangzott a kérdés, nagyon izgalmas, és a kettőt külön is tekinthetjük, tehát megpróbáljuk bemutatni azokat a műtárgyakat, művészeti alkotásokat, amelyeket Szent László korához köthetünk. Ez rendkívül kevés értelemszerűen, hiszen a 11. század végéről nagyon kevés művészeti alkotás épület maradt fönn, de nem olyan kevés, mint amit gondolunk. Tehát ebben is azért egy nagyon látványos anyagot tudunk felmutatni. A másik, ami viszont egyedülálló Szent László kapcsán, az a kultusz, ami a Szent Királyhoz kapcsolódik, és ami évszázadokon végigvonul.
És amiről nem értjük, nem tudjuk igazán, hogy hogyan is alakulhatott ki ennyire intenzív kultusz Szent László királlyal kapcsolatban, mikor más királyaink, nagy királyunk is voltak. Hát Szent István kultusz azért még van, ez talán vetekszik a Szent László kultusszal, de a többi király nem.
Valóban így van, és ezt próbáltuk megfejteni itt a szakértő szerzőkkel, Lupes Curadóval és Weiss Attilával, hogy miért pont Szent László, miért nem más király. Nyilván az egyik magyarázat, hogy a templomokon ábrázolható témák szentekhez kell, hogy köthetők legyenek. Szent királyunk azért kevesebb volt, de mondjuk Szent Istvánnak nem alakult ki olyan narratív kultusza, amelyek falképeken szerepelnek középkori templomokon, mint Szent Lászlóé. Kétségkívül itt az Anjouknak szerepe volt, tehát az Anjou uralkodáshoz, az Anjouház uralkodásának kezdetéhez köthető a Szent László kultusznak talán a kezdete, akik a maguk legitimációját próbálták bizonyítani azzal, hogy a Szent Királyhoz kötik saját magukat. De kétségkívül a legendának az a nagyon látványos, kalandos része, lányszöktetés, csata a pogányokkal, személyes párviadal, ez lázban tartotta az akkori embereket.
Tehát sokkal inkább a legendák, mint a történelmi tények kerültek vele kapcsolatban felszínre, és élnek mindmáig. Mint a konkrét és nagyon pontos történelmi tények.
Igen, a kettő valóban elvált egymástól. A történelemre alapozódik a legenda, de olyan színes elemekkel dúsult, ahogy ez a legendáknál szokott lenni, ami valóban már kevésbé kapcsolódik a történelemhez.
De ahhoz, hogy ekkora kötetek, mint például ez a második Szent Lászlóval kapcsolatos kötet megjelenjen, és fajsúlyos tartalma legyen, nagyon komoly tudományos munka, szerkesztői munka, szerzői csapat szükséges, és hát ez meglett. Most csak 2 szerző volt itt. Miért érdekeltek a történészek, a művészet történészek Szent László személyiségében? Mert ezek szerint akkor a történészeket és a művészet történészeket is elvarázsolja az ő személyisége és korszaka. Nem csak a nép körében él, talán a nép körében egyre kevésbé ez a kultusz, hanem sokkal inkább a szakemberek körében. Meg olyan értelmiségiek körében, akik szeretnék a magyarság múltját mélyebben ismerni.
Ez valóban így van, tehát ha azt mondjuk, hogy az emberekre hat ez a látványos, kalandos, színes eseménysor, amit mondjuk egy Szent László legenda falképes ábrázolásában látunk, ugyanúgy a szakembereket is meg akarják magyarázni, hogy miért a különbségek, milyenek a hasonlóságok, miből jönnek, milyen az ábrázolás módja, akármilyen a ruházat, hol jelennek meg új szereplők a jelenetekben. Tehát ez a varázs, ez alól senki nem tud szabadulni. Egyébként ez jellemző a Kárpát-medence, az egykori Magyar Királyság teljes területén ábrázoltak Szent László legendákat, délvidéken, a mai Horvátországban is, ugyanúgy felvidéken, mai Szlovákiában is. Érdekes módon szlovák restaurátor mondta nekem, hogy a messze a nyelvhatáron túli észak-felvidéki lengyel határhoz közeli szlovákiai város falu plébánosa azt mondta tréfásan a szlovák restaurátornak, hogy legyen kedves egy Szent László legendát előkaparni a vakolat alól, mert az olyan presztízs, az olyan elegáns, az olyan trendi, vagy attól több turistám lesz. Tehát ez a Szent László legendakör ábrázolás...
Elő kell kaparni. Hamisítani fognak Szent László emlékeket?
Akár, megrendelésre persze, de viccen kívül valóban. Tehát ez a fajta megjelenítése Szent Lászlónak, ez nem elválasztja a Kárpát-medence utódállamainak államalkotó nemzeteit, hanem ez tulajdonképp összeköti.
Hát akkor térjünk vissza a kötet struktúrájához, mert egy ilyen nagy kötetet ahhoz, hogy az értékeit felmutassa, mégiscsak egy nagyon jól meghatározott szerkezetben kell összeállítani tematikailag és a tanulmányok sorozata szempontjából. Ez a kötet, a Szent László koronája milyen elvek szerint született? És gondolom, hogy ön, mint szerkesztő, ezen sokat dolgozott.
Igen, egyrészt szerettük volna, hogyha a Kárpát-medence teljessége reprezentálódik. Nagyon egyébként legerősebb éppen az erdélyi jelenlét, de délvidék, felvidék, sőt őrvidék, a mai Ausztria Szent Lászlóhoz vagy az ábrázoláshoz köthető templomai szerepelnek egyrészt, másrészt pedig, hát ahogy szerintelenség nélkül mondanám, a korszak legjobb ismerői örömmel vállalkoztak egy-egy eredményük közlésére.
És akkor említette, hogy útban van, reméljük, hogy minél előbb megkaphatjuk a harmadik kötetet az iskola alapítvány könyvsorozatában, a Szent László országa kötetet, tehát végül is az tényleg a megkoronázása, mert ugye az ország köthető elsősorban egy uralkodóhoz, vagy több ország is akár, az mit fog tartalmazni?
Rengeteg új kutatási eredmény van. Most is az elmúlt két évben is több olyan jelentős lelet előkerült, falkép, illetve kőlelet, ami vagy Szent László korához, vagy a kultuszához köthető, és biztos vagyok benne, hogy a következő tavaszi szezonban ezek bekövetkeznek, és most már ezzel foglalkozó szerzők már ajánlják magukat, hogy a Szent László tematikájú tanulmánykötetbe bekerülhessenek.
Tehát akkor még nincs pontosan leszögezve az, hogy mit fog tartalmazni, de valószínűleg egy hosszadalmas munka és szelekciós folyamat nyomán kikristályosodik.
70%-ig megvan, azt mondom. De maradjon a részletes tartalom még meglepetés.
Körülbelül mikor kaphatjuk meg?
Ideális esetben jövő karácsonykor.
Tehát ez karácsonyi ajándék idén is, és jövőre is az lesz remélhetőleg mindenkinek, aki Szent László iránt, de általában a magyar történelem iránt, vagy szélesebb értelemben az emberiség történelme iránt érdeklődik, hiszen ez csak egy beágyazott része teljes európai vagy világtörténelmünknek. Köszönöm szépen Holáb Tibornak, a Szent László koronája kötet szerzőjének. Akkor várjuk a következő kötetet.
Köszönöm szépen.
A kolozsvári adventi könyvvásár könyvei között dr. Gál György két nagyon érdekes Kolozsvár történetére vonatkozó kötetet mutatott be, és pedig Hóri András Belmagyar utca 47, illetve a Királyi Művészet szolgálatában a Kolozsvári Unió Páholy dokumentumaiból 1886-1936 című kötetet, amely a kolozsvári szabadkőműves Páholyról szól. No, de kezdjük azzal a kötettel, amely itt is az első volt, tehát a Belmagyar utca 47. Megszokhattuk, hogy dr. Gál György nagyon sokszor egy utca vagy egy épület történetéből teljes Kolozsvárt sikerül nekünk bemutassa, és most egy nem saját kötetről van szó, de egy olyan kötetről, amely azt hiszem, hogy beilleszkedhetik abba a sorozatba, amelyet a Gál György kötetei olvasása közben építhetünk ezzel a kötettel is. Tehát Belmagyar utca 47 egy olyan épület, amely előtt valószínűleg a kolozsváriak nagyon sokszor elmentek, sokszor rá se néztek, és most azáltal lesz ismert, hogy ott lakott Hóri András, akinek az emlékiratait, önéletrajzi regényét, vagy műfajilag nem is tudjuk ezt besorolni, pontosan adták ki most a művelődés által, a művelődés kiadó által. No, de hát ki is volt ez a Hóri András? Kiderült, hogy egy olyan személyiség, akinek a családjában más ismert személyiségek is vannak.
Igen, Hóri András Kolozsvár egyik nagy megbecsülésnek örvendő családjából született. A anyai ősei között édesanyja az Andrásovszky család leszármazottjai közé tartozik. Andrásovszky a híres harangöntő családja Kolozsvárnak. A Belmagyar utca 47 szám ma Kolozsvár egyik szép kis polgárháza. Szinte csodával határos, hogy épségben átvészelte az elmúlt századot. A Belmagyar utca tulajdonképpen a hosszú szentpéteri templomig terjedő egykori Magyar utcának a várfalon belüli szakasza. Azért teszik hozzá a bel vagy belső jelző. A múlt századfordulón Kossuth Lajosról nevezték el, aztán volt Maresál Foch, volt Lenin utca, és jelenleg 1989. december 21 elnevezést viseli. Na, ha ennek az utcának a főtérről az egykori Melódi szálló sarkánál induló jobb oldalán végigmegyünk, akkor a Viktória szállodán inneni ház, a mai 50 szám a tulajdonképpeni Hóri ház. Ennek a fényképe található a kötet címlapján is, sőt, el is olvasható az 50 szám rajta. Nos, ebben a házban született 1883-ban Hóri András, akiről eddig inkább csak azt tudtuk, hogy politikus volt, és 1940. augusztusában a magyar kormány megbízásából ő tárgyalt Turnus Severinnél egy hajó fedélzetén a román kormány képviselőjével, hogy hogyan lehetne Erdélyt kettéosztani magyar és román részre. S pár napig tárgyaltak, nem tudtak semmiképp sem megegyezni, és akkor következett be az augusztus 30-i második bécsi döntés, amelyik ugye Észak-Erdélyt Magyarországnak visszajuttatta, Dél-Erdélyt pedig román uralom alatt hagyta. Hóri András azelőtt magas politikai funkciókat töltött még be, így volt az országnak belgrádi és varsói meghatalmazott nagykövete, és egy időig külügyminiszter helyettes is. Tehát politikai pályája magasra ívelt, de családjáról, fiatalkoráról nem nagyon voltak adataink, illetve senki se tette őket közzé.
És akkor most itt van ez az önéletrajzi írás, amely pont a fiatalkorát és a gyerekkorát öleli fel.
Igen, hát meglepő módon kiderül, hogy ő tulajdonképpen születésétől egész 1942-ig megírta az élettörténetét, és ezek kéziratban Budapesten lappa, ahogy mondjam, az akadémiai könyvtár kézirattárában, és jelent meg belőlük egy politikai szempontú válogatás még az 1980-as években, de arról nem tudtunk, hogy a fiatal korát ilyen részletesen, szinte regényszerűen elmeséli kézirattában. Tulajdonképpen az ő egész fiatal 5-6 éves korától végig pergeti az élettörténetét egészen az érettségi utáni bankettig. Az található ebben a könyvben. Persze ennek során megismerjük egyrészt a családját, amelyik visszamenőleg a magyari, azelőtt pedig az Andrásovszky családhoz vezethető el, és az apai családját, amely Hóri Farkasig nyúlik vissza, a híres magyar gyermekmonostori református lelkészhez, és édesapja Hóri Gyarmati Zsigáné Hóri Etelkának volt a testvére. Itt Kolozsvárt vármegyei árvaszéki elnök volt, ami egy jelentős tisztség volt a korabeli adminisztrációban. Az élettörténet során bemutatja Kolozsvárt. Azzal indul az egész történet, hogy 1880 táján hogyan nézett ki az a régi Kolozsvár, amikor még nem voltak az utcák aszfaltozottak, amikor a szennyvíz az utcamenti árokban folyt, amikor tudták, hogy melyik kútból nyerhető jobb ivóvíz Kolozsvárt, ahogy leírja, a Bánfiház előtti kút volt a legjobb vízű abban az időben. Megismerjük a református kollégiumnak a korabeli felépítését, működését, ahova negyedik elemista korában adják be a gyereket, addig házi tanító, német kisasszony, francia kisasszony tanította azokra az ismeretekre, amit egy ekkora gyereknek ismernie kellett, és akkor aztán osztályról osztályra leír valamilyen érdekesebb dolgot, főleg a vizsgák, a negyedik gimnázium után, az érettségi, nagyon részletesen el van mesélve a különböző tanáraik, szokásai, a diák, csintevések, tehát érdekes, érdekfeszítő, csak azt hiányzik, hogy nincs felosztva fejezetekre az egész könyv, megkezdődik a történet, és a ballagással zárul le.
Jó, de hát folytatódik, mint kiderült, tehát 42-ig írja, tehát jóval későbbig, úgyhogy valószínűleg egy következő kötet tárgya lehet az emlékiratok közzététele.
Igen, én remélem, hogy Sas Péter, aki ezt az első kötetet sajtó alá rendezte, majd a következő köteteket is rendre kiadja, közkincsét teszi, hogy így mondjam. Érdemes, mert ennek a városnak az akkori hangulatát azért nem sokan örökítették meg, akik megörökítették inkább a századforduló hangulatát, ez az 1880-as, 90-es évekbe vezet el, amikor Kolozsvár még egy csendes, vidéki városnak tűnt, amikor még a főtéren volt a nagy piac, és belenyúlt a szomszédos utcákba, amikor minden ember jóformán ismert minden embert, a házakat emberekről nevezték el, nem utca és házszámról. A kötethez egy névmutató is csatlakozik, úgyhogy meg lehet keresni, hogy kikről mond véleményt a szerző. Hát Barcsai Domokos, a főrendi házitag, akinek rengeteg anekdótája volt, erről tartották számon, vagy Púrjel Zsigmond, a híres belgyógyász professzor, aki ha már a családi orvos nem tudott diagnózist felállítani, vagy kezelést adni, akkor ő volt a non plus ultra Kolozsvár orvostudományában, és magát, Hóri Andrást is vizsgálta, és a bátyját is, aki aztán 9 évesen agyvelőgyulladásban meghalt. Úgyhogy a család a felső középosztályhoz tartozott. A mondhatni nagypolgári réteg alsóbb szintjén volt, még az arisztokráciával is tartották a kapcsolatot. Hóri Béla, az édesapa olyan rangos személyiség volt, hogy Béla napján az Alispán is rendszeresen elment és köszöntötte, de a református kollégium professzora is ott fordultak meg, és a teológia főgondnokául választották, tehát minden rétegét ismerte jóformán a városnak. Maga is kacérkodott a szabadkőművességgel, de amikor megtudta, hogy ott meg kell csókolják egymást a taktársak, a páholytársak, akkor nem volt gusztusa ez a gesztushoz, így aztán nem lépett be a szabadkőműves páholyba. És még egy érdekesség, hogy Hóri András leírja, hogy valamikor negyedik elemista korába felteszi magába, hogy ő királygyűrűs doktorátust fog szerezni. Hát ez egy óriási teljesítmény volt akkoriban, mert a gimnáziumi osztályokban és az egyetemen is csak kitűnő minősítéssel lehetett. És ő ezt követi, évről évre drukkol, hogy nehogy egy közepes minősítésé jó becsúszék a bizonyítványba, mert akkor elesik a királygyűrűtől, és tényleg jogi doktorátus szerez a svájci alkotmányról író disszertációjával, és 1909-ben a király képviselőjétől nagy ünnepség közepette megkapja a királygyűrűt.
Itt van ez a kötet, amely Kolozsvár egyik nagyon érdekes időszakát fedi le. Tulajdonképpen a monarchia, az osztrák-magyar monarchia a dualizmus időszakának egy jelentős részét, és utána az imperiumváltás után annak az időszaknak egy részét a két világháború között, amely már a Romániához tartozó Kolozsvárt Erdélyt mutatja be. Tehát 1886-1936 a királyi művészet szolgálatában a Kolozsvári Unió Páholy dokumentumaiból ez a kötet címe. Hát a Páholy a szabadkőműves Páholyra vonatkozik. A szabadkőművesség egy olyan mozgalom, jelenség, nevezzük akárminek, amely nagyon vitatott volt a történelem során, nálunk nem különben, és most is az. De ugyanakkor sok értéket is kötünk hozzá, és ez érvényes a Kolozsvár történelmében is. 1886-1936 kolozsvári szabadkőművesek. És az hozzájuk kötődő dokumentumok. Dr. Gál György sok mindent elmondott nekünk, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon tág téma. A kötetben sok mindent megtalálunk, de hívjuk fel a figyelmét az olvasónak arra, hogy mire összpontosítson, amikor ezt a kötetet kezébe veszi, amelyet a művelődés adott ki.
Érdekes a kötet, dokumentumgyűjtemény tulajdonképpen, és Sas Péter, a sajtó alá rendező bevezető tanulmánya próbálja nagy vonalakban körvonalazni, hogy mi is volt a szabadkőművesség, és tájainkon hogyan alakult, már csak a 19. században, mert a felvilágosodás korának szabadkőművességét nem érinti ez a kötet. Tehát ez egy középkor végi Angliából kiindult céhes mozgalom lehetett a szabadkőművesség, ami aztán elterjedt Franciaországban, Németországban és a 20. század Amerikájában is. A köztudat szerint New Yorkban van jelenleg a szabadkőművesség.
Tehát annyira titkosak, hogy tulajdonképpen nem tudunk róluk sokat manapság sem. Hát titkosak a dokumentumaik, titkosak az üléseik. Egy búrában élnek tulajdonképpen, és mégis hatásuk van a társadalomra, a világra. Ez az érdekes. Tehát hogyan zajlott ez Kolozsváron 1886 és 1936 között? Gondolom nem pont úgy, mint ma, de azért érdekes történetek, határozatok, nagyon ismert személyiségek hozhatok kapcsolatba a szabadkőművességgel.
Igen, hát a szabadkőművességről mindig titokzatosan volt szó. Tudtuk, hogy egyesek talán tagjai a szabadkőműves Páholynak, hát már voltak az én életemben. A kommunizmus idején erről nem volt szabad beszélni, a katolikus egyház is tiltotta a szabadkőművességet, de ez a világ, hogy úgy mondjuk felvilágosultabb polgárait fogta össze, és mivel mindenütt, szinte minden intézményben voltak páholytagok, ezért tudott segíteni bárkinek szüksége volt rá. Különben az ember szeretet, a segítőkészség, ez mindenütt a páholyoknak egyik alapvető célkitűzése volt. A szabadság, a testvériség, a francia forradalomnak a jelszavai, ezek mind benne voltak a szabadkőműves mozgalom.
Igen, de pont ezt mondják, hogy jelszavak és cselekedetek között nagy a különbség. A francia forradalom esetében is, és a szabadkőműves páholyok cselekedetei esetében is. Ezt mondják azok, akik ellenzik ezt a mozgalmat. Nyilván a francia forradalom története, azt tudjuk, hogy egy nagyon bonyolult összetett történet, rengeteg kegyetlenség és vér fűződik hozzá, de ugyanakkor mégiscsak megújította a társadalmat. Tehát gondolom, hogy ez is egy ilyen kétarcú jelenség, mint a forradalom.
Igen, hát ez társasági folytatása az eszméknek, az állam szintű folytatását, azt láttuk, hogy mi történt a forradalomban, és aztán a kommunben se tovább lehet folytatni. Nos, tehát Kolozsvárt a 19. század közepétől, főleg a kiegyezéstől kezdve számos nagyon művelt értelmiségi ember élt együtt. Hát nyilván akadtak olyanok, akik felkarolták a szabadkőműves eszméket, a Budapesten működő szimbolikus nagypáholyhoz folyamodtak engedélyért, hogy Kolozsvárt is egy külön páholyt létesítsenek. Erre megkapták az engedélyt, és az alapítók, 7 tag, az Nagyváradon, az ottani páholyban kellett felvételét kérje, és amikor azt megkapta, akkor azután 1886-ban megalapíthatták, 86-87-ben a Kolozsvári Unió elnevezésű szabadkőműves páholyt. 7 jelentős kolozsvári személy volt az alapító, hát Deáki Albert ügyvéd, akit az első főmesternek is megválasztottak, említhetem még Haller Károlyt, jogászprofesszor, később az egyetem rektora, és Kolozsvár legnagyobb polgármestere volt, aki emellett az MK-nek is az alapító tagja volt, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek, úgyhogy abban is beágazott, hogy úgy mondjuk a szabadkőművesség. Aztán emellett még MÁV főtisztviselők, egyetemi tanárok, unitárius kollégiumi tanárok szép számmal akadtak a későbbi tagok között. A főmesterek mindig kitűnő személyiségek voltak. Itten Apáti Istvánt kell megemlítsük, a híres szövettanász biológus professzort, vagy például Janovics Jenőt, a híres színigazgatót, és még így tovább. Nos, ez a páholy aztán székházat is épített Kolozsvár, a Bocskai téren, a katedrális mellett, a térnek a nyugati során egy szép oszlopos épületet találunk, a földszintjén ma is üzlet van, azt ők építették Metz Frigyes taktársuk tervei szerint, és annak az emeletén tartották 2 hetente, pénteken vagy szombaton a gyűléseiket, amiket úgy neveztek, hogy munkál. Kodás, munka. Aztán tagot láncszemnek nevezték. A közös bankettet azt ők vakolásnak szólították. A jegyzőkönyvet munkatáblának. Egymás közöttük testvérek voltak. Kolozsvárt az egyetem minden második, harmadik tanára végül benne volt a tagságba. Azt mondhatjuk, hogy a nagy polgárságból teltek ki a tagok, és gróf is volt a tagok között, pedig hát az osztálykülönbségek megszüntetéséért küzdöttek a szabadkőművesek, az általános egyetemes választójogért. És itt erdélyi viszonylatban különösen figyeltek a nemzetiségi kérdésre, olyan szempontból is, hogy mire jogosítsák fel a nemzetiségeket, és olyan szempontból is, hogy a magyarság ne halljon ki.
Ez különösen fontos volt 1920 után, Trianon után, amikor Erdély Romániához került, és ez pont ennek az időszaknak nem is a közepére, de a második harmad végére esik, tehát 20-tól 36-ig is itt van a dokumentumok sora. Tehát ez egy nagyon érdekes, miben változott a tevékenysége a kolozsvári szabadkőműves, magyar szabadkőműves páholynak 1920 után, miután Romániához kerültek.
Igen, hát hivatalosan akkor 3 nyelvűvé kellett válniuk, habár tudtom, a román taguk nem volt, a kiadványaik, volt nekik néhány folyóiratuk is, például a világháború előtt a Kelet volt a folyóiratuk, azután pedig a 20-as években testvériség címmel jelent meg 3 nyelvű lapjuk. Már most ők hivatalosan így tudtommal nem nyilatkoztak meg a magyarság itteni helyzetéért, de mivel mint magyarok, magyar értelmiségiek voltak a tagok, ezért ez egyik fő célkitűzésük volt, hogy az itteni magyar művelődés, magyar kultúrát megtartsák, megőrizzék. De a román politika eléggé ellenséges volt velük szemben, és 1936-ban, de inkább 1937-ben betiltották országosan a szabad kétkőműves mozgalmat.
Eddig tart ez a kötet is, 36-ig, 1936-ig.
Itt van dokumentum róla. Igen, amennyire én átéztem ezeket a dokumentumokat, a virágkora a kolozsvári páholynak az főleg 1900-as, 910-ig tartó években volt. Akkor az egész városban fogalom volt a szabadkönyves páholy és az ő munkásságuk. A világháború után össze-összegyűltek, de inkább társasági jelleggel az értelmiségiek megbeszélték az itteni társadalmi, politikai, kisebbségi kérdéseket.
Köszönöm szépen! Mindenféleképp olyan kötet, amit érdemes lapozgatni.
Érdemes megvásárolni őket, és beleolvasgatni. Az egyiket, mint egy regényt végig lehet olvasni, a másikban úgy szemelgetni kell, egy-egy dokumentumot ízlelgetni.
A Kolozsvár Társaság rendezvényein nem először találkozhattunk Tal Károllyal és Tal Károlyné Kovács Magdával, és mindig könyvbemutató kapcsán, emlékek kapcsán, Kolozsvár múltjával kapcsolatosan beszélgettünk, és aki ismeri Tal Károlyt, az tudja, hiszen nagyon sokszor elmondja azt, hogy az egyik legrégebbi kolozsvári családnak a sarja. Ezért ez egy dupla hazajövetel, ugye? Amikor egy több száz éves családnak valaki a leszármazottja, akkor nem is hazajön Svédországból, hanem kétszeresen haza. És mindig könyvekkel érkezel, tehát ez meg aláhúzza ezt a szeretetet. Most itt három könyv volt meghirdetve, de sokkal többet kaptunk. Melyek ezek?
Mondjuk az egész életemről egy rövid beszámolót kaptunk. Magda megtartotta ezt, és elmesélte az életem fájó pontjait is, és a könyveimet is. Persze nem sorolhattuk fel az összes, mert nem is illik, de viszont a mostani új könyveket érdemes megjeleníteni, kezdve egészen tavaly előtt jelent meg az a kavart, kevert elbeszélés kötet, vagy amik következik jövőre, a Tangó címmel, ahol három regényt sűrítettem egybe, de most sikerült nekem ezt összehozni az itteni nyomdával, a református sajtóközpont nyomdájában sikerült kihoznom a Téli kék című verses kötetemet, és a Tóth Ágas címmel négy színjátékomat.
Honnan ez a sok műfajiság? Valószínűleg, hogy ez a múltból is származik, abból, amit az élet hozott, és a több műfajiság pedig egy-egy külön eszközt jelent az írói kifejezésnek, és az emlékeknek, valamint a gyökereknek. Szükség van a több műfajiságra, vagy ez mellékes?
Igen, nem kontárkodásnak nevezném, mert a szükséglet hozza létre. Hát emlékszem, hogy írtam illemkönyvet, mert akkor arra volt szükség.
Egyik kedvenc olvasmányom volt annak idején.
Kettőt is írtam, az egyik az illemszótár, amire büszke vagyok, mert valóban át kellett fésülni az összes illem tanokat.
A szüleim a kezembe adták, hogy tanulj fiam, és viselkedj.
Igen. Ugye én újságíró voltam, és maradtam, és most is az lennék, és vagyok, mert hát közöl még a Szabadság is, meg a Helikon is, de a több műfajsághoz szoktam hozzá, mert az a szükséglet. A svédországi jelenlétemben pedig ugyancsak ez volt a helyzet. Tehát kellett oda próza, kellett regény, olvasmány, kellett vers, és kellett olyan összefoglaló mű, mint az Erdély Szépmesség története. Hiszen akkor, amikor innen elmentem, akkor az volt meg, az vitte volna tovább az Erdély Szépmesség ügyét, és azért állítottam össze ennek a történetét. Az újra alakult Szépmesség történetét is. Megjegyzem zárójelben, hogy most a művelődés hoz egy ilyen tanulmányomat, négy részes az Erdély Szépmességnek a csődjéről, hiszen be kell vallnunk, hogy csőd volt, de a lehetőségeit is felemlítem ott, hogy ez bármikor újra indítható. Annak idején erről győzködtem haláláig Szőcs Gézát, aki ezzel jelentkezett itt. Sajnos az akkori politikai vezőben nem volt alkalma, hogy ezt véghez vigye, sajnos.
Svédország Lund, ugye a Tal házaspár jelenlegi székhelye, de hát én azt mondanám, hogy Lund, itt felmerült az is, hogy Lund azt jelenti, hogy liget. ugye szó volt a svédországi magyar ligetből. A svédországi magyarok azok ligetet képeznek valóban, és ha igen, akkor mit értsünk ez alatt?
A liget az valóban földrajzi megnevezés, hiszen Svédország csupa liget. Ott nincs olyan város, amit mi képzelünk, nincs olyan falu, amit mi ismerünk. A falvak azok ligetek között szerepelnek. Na most a liget az, ahogy én neveztem a családi lapomat is, az a Magyar Liget.
Magyar Liget vagy Magyar Sziget? Úgy is lehet érteni, hogy egyfajta Magyar Sziget. Igen. A svéd tömbön belül, illetve a svéd és sok más nemzetiség körében.
Igen, ez fejezte ki az a jelszava vagy hirdetéshez használt mondatom, ami úgy szól, hogy Svédországban sok a liget, de Magyar Liget csak egy van.
Mi jellemző erre a Magyar Ligetre Svédországban? Én például arra emlékszem, hogy a 80-as években nagyon sok barátom, osztálytársam, rokonom vándorolt ki Svédországba. Az a nemzedék vagyok, aki a leginkább megélte ezt a elmenekülési hullámot a 80-as években, és azóta egyesekkel tartom a kapcsolatot, másokkal nem, egyesekről tudok, másokról nem. Mi történt ezzel a nemzedékkel, amely nyilván, hogy azelőtt is létezett, és azután is, de van ez a 80-asok nemzedéke, amely meghatározó volt. Az értelmiség szempontjából is, de úgy általában.
Igen, valóban létezik egy ilyen nemzeték. A 80-as években Erdélyből özönöltek a menekültek, hiszen csak oda mehettek. A lányom is így került 87-ben Svédországba, mert máshova nem is fogadták, nem mehetett. Ott szívesen fogadták, és ott valóban alakított ez az erdélyi közösség, valóban erdélyi közösséget, hogy úgy mondjam, mert tele voltak dinamikával, tele voltak alkotásvágyal, tele voltak jó szervezőkkel. És ez megmutatkozott az ottani kultúréletben, magyar kultúréletben, hiszen nem tudom, számot nem mondhatok, de 30 körül van a magyar egyesületek száma Svédországban, és azt mind úgy kell elképzelni, hogy ott kulturális tevékenység is volt, nem csak bálok és más ilyen szórakoztató dolgok. Ezt a nemzedéket váltotta aztán le a legújabb, az anyaországból beözülő munkavállalók közössége, akik ugyancsak kultúréhesek, de mondjuk felelhető, hogy nem annyira, mint az erdélyek, nem annyira nemzetközpontúak, hogy úgy mondjam.
Tehát nem találtak egymásra ez a két csoport, ez a két magyar csoport?
Nem, ez úgy nézem, hogy az erdélyi csoportok most már lemorzsolódtak. Azok az erdélyek, akik azelőtt egy emberöltővel ezelőtt, én egy emberöltő idejét töltöttem Svédországba, és most újra itthon, azok már oda jutottak anyagilag, hogy visszaszárnak, visszajönnek, vagy svédek lévén Portugáliába vagy Spanyolországba települnek ki legalább fél évre, és feladják a svéd állásaikat, többnyire már nyugdíjasok. És ilyen formán visszakerülnek, és itt úgy érzem, hogy itt Erdélyben még mindig hasznos tagjai a társadalomnak. Egy példát említenék, Fodor Béla, mindenki kell, hogy ismerje, hiszen Székelyföldön most volt legébb több részes interjú vele életművéről, aki valóban nagy dolgot csinált, hiszen a táncház mozgalmat kiterjesztette Svédországra. Forrás Szímen ott a táncház kört alakított, és a táncház kör tagjai most már csak svédek, akik erdélyi táncokat táncolnak például, vagy román táncokat is, hiszen a felesége román, és mindig román műveltség vagy népművészet is bekerült ebbe a körbe.
Svédországban élő erdélyi magyar író, létezik egy ilyen kategória? Nyilván, hogy létezik, mert most egy ilyen íróval beszélgetek, de el lehet-e helyezni Svédországban és Európában, a nagyvilágban azokat, akik ide tartoznak?
Jó kérdés, mert a művelődés májusi számában éppen összegeztem azokat az erdélyi magyar írókat, erdélyi származásuk, és ott felelhető, kezdve a század elejétől is, hát többnyire zsidó származásak voltak, akik oda menekültek a második világháború után, és emlékiratokkal, vagy a cserkészmozgalomnak a továbbvitelével, a cserkészmozgalom svédországi jelenlétét ők képezik, nevet most itt nem tudok mondani, de olyan cserkészvezető volt, aki 20 könyvet jelentetett meg, füzetekről gondolok, cserkészeket nevelve. És ezeket az írókat én felsoroltam, ebből most megemlítem, hogy kihagytam Kovács Vandát.
Mindjárt áthatjuk a szót neki
aki
is.
Ugyancsak svédországi magyar író és kutató, névkutató. Úgyhogy adjuk itt át a szót neki akkor.
No hát mivel egy családot képeznek itt a jelenlevők, akikkel most beszélgetek, hát lehet, hogy ez könnyű, meg nehéz feladat is egyszerre. Számomra is, de ugye az interjú alanyaimnak is, mert amikor férj és feleségből van szó, akkor sok mindenben egyezik a vélemény, de sok mindenben különbözik is, és mind a két változat nagyon markánsan jelenik meg, gondolom. És akkor most átadom a szót Tarné Kovács Magdának.
Köszönöm a szót, és megtiszteltetés számomra, hogy itt a Kolozsvár Társaságban, mint Tar Károly életművének bemutatójaként jelentkeztem. Amikor felkért férjem, Tar Károly, hogy mutassam be a munkásságát, a személyiségét, a könyveit, akkor kicsit megijedtem.
Miért? Azért, mert feleségként nehéz tárgyilagosnak lenni? Vagy éppen azért, mert feleségként kötelező tárgyilagosnak lenni?
Kötelező, úgy éreztem, hogy kötelező tárgyilagosnak lenni.
Ő ismeri a legjobban életművemet és könyveimet is, hát ezt ez is mondta különben a ma estei bemutatón.
A helyzet az, hogy én ilyen szerepkörben még nem próbáltam ki magam igazából, tehát, hogy mint irodalomkritikus, meg ilyen közeli, hozzám közel álló személyt mutassak be, mértassak, de hát aztán kicsit gondolkoztam, és hát megpróbálkoztam a feladattal, úgyhogy megpróbáltam, és hát megbeszéltük menet közben. Hát én 10 éve ugye követem közelebbről a munkásságát.
Ez a követés azt is jelenti, hogy ihletforrásként is, vagy esetleg az alkotás folyamatában is részt vevőként. Ott van a feleség?
Szerkentő társam volt, hiszen 2 lapot vezettünk, és nagy szükség volt rá, hiszen 2 évtizedig egyedül voltam mindenes alapnak, és Magda mind, aki végigjárta a szerkesztői és egész a főszerkesztői titulusig, teendőig jutott, akkor azt gondolhatjuk, hogy nagy segítségemre volt, hogy a folyóiratot még színvonalasabbá tegyem.
Már itt is kialakult egyrészt szakmai, egyrészt családi párbeszéd.
Igen, ezt folytatjuk ott is, és itt is, és hát én is, mint újságíró, ugye, hát szívesen bekapcsolódtam a lapkészítésbe, szerkesztésbe, és írásába is, amíg működtek ezek a lapok, a 2 említett folyóirat. Viszont aztán be kellett látnunk, hogy az idő is eljárt felettünk.
De ez nem feltétlenül egy rossz tényező. Rossz olyan szempontból, hogy ami elmúlt, nem tér vissza, de viszont ami elmúlt, annak a tapasztalata, az itt van a jelenben, és jövőre kivetítődik, nem?
Igen, úgyhogy kicsit fájó szívvel, de hát megszűntek a lapok, és...
Nem vette át valami a helyüket? Tehát a virtuális világ vette át a papírra nyomtatott lapoknak a helyét, vagy akár az internetes lapoknak a helyét a közösségi média, ami persze jó is rossz is, mert hogy a dömping az sohasem pozitív egyértelműen.
Hát új nemzedékek nőttek, felkövetik egymást, az újonnan érkezők is, amint említette Károly is, inkább Magyarországról vándorolnak oda munkalehetőséget keresve, és akkor más az erdélyi gondolat, az erdélyi kultúra, az már kicsit távol áll tőlük, és el vannak foglalva mindennapi gondokkal.
Exotikummá vált? De azért valamilyen fokon érdekes, gondolom számukra.
Biztos, de amikor egy országot váltanak, és szakmát is legtöbbször a fiatalok, és a család az elsődleges az életükben, akkor viszont kevésbé fogékonyak a kissé távolabbi, területileg is távolabb eső. Tehát én úgy érzem, hogy már nem érdeklődnek annyira a mi múltunk, hagyományaink iránt, főként azok, akik Magyarországról érkeztek meg az itteni utánpótlás. De azért megvan a, működik a magyar közösség Lundban is, a Kultúrfórum, Magyar Kultúrfórum a neve, de többnyire ugye fiatalok, családosok, fiatal gyerekesek, tehát ők más témák iránt érdeklődnek, a gyereknevelés, az iskoláztatás, az óvodák működése, és a gyakorlati kérdések iránt érdeklődnek ebben a magyar közösségben.
Mondjuk ki, hogy a nemzeti érzés, a nemzeti hovatartozás az erdélyekben hatványozottan magasabb, mint az anyaországiban. Ez mutatkozik meg ott, ahol az ottani kitelepült magyar családok legfő célja az anyagi szerzés, tehát a jó állása és a családnak nyilván a nevelése. De most a nevelésben ott nem annyira tartozik bele, úgy érezzem, hogy nem annyira, amennyire az erdélyek gondolatában ez megvan, a nemzetiségi tudat nevelése. És ilyen formán nem kap helyet a magyar irodalom, a magyar történelem, és csak meghívottak, Magyarországról meghívott színészek vagy szereplők juttatják el az úgynevezett magyar kultúrát oda.
Ezek tények, és ennek ellenére hogyan tovább? A sodoltatás van, a törvényszerűség, vagy a törvényszerűséget lehet itt-ott befolyásolni, nyilván nem visszafordítani a folyamatokat, azt nem lehet, mert ez egy idealizmus lenne.
És arról se feledkezzünk meg, hogy kinyílt a világ, ugye, és ott vannak az internetes lehetőségek a fiatalok számára, és akkor sajnos a könyvolvasás, a folyóirat olvasás háttérbe szorul, mint ahogy világszerte jellemző ez a tendencia. És akkor ezt meg kell értenünk, hogy az okostelefonok, számítógépek, a digitális világ az olyan lehetőségeket kínál a fiatalok és a középkorúak számára, amelyel élnek, és a könyv meg a hagyományápolás az...
De lehet, hogy van hagyományápolás másként, más módszerekkel, más technikai háttérrel, és más előzetes elvi hozzáállással.
Bizonyára így van, megvan, mert felébred bennük azért a nemzeti öntudat, amikor ideje van, de ahogy az előbb is szó volt róla, az... A gazdasági, az anyagi biztonságuk megteremtése, ugye, az leköti, lefoglalja őket. És akkor az idősebb nemzedék, akik 56-ban vagy még korábban vándoroltak ki, azok sajnos, ugye, eltávoztak közülünk többnyire.
És kivürekedtek a magyar egyesületeken. De én bízom abban, hogy minden generáció megtermi a maga szükségleteit. Ahogy ezt írtam egy kis ilyen egypercesbe, hogy lehet, hogy oda jutunk, hogy minden ember megteremti, minden család megteremti a maga irodalmát, és a maga verseit, a regényét.
Az is lehet, hogy a mesterséges intelligencia segítségével, mert most ez következik, sőt, már itt van velünk.
Igen. És aki többet termel, tehát az benyújtja majd a közösségbe, hogy tehát aki többet ír, vagy több verset szaval, vagy bond, az megosztja a közösséggel. Ezért ízom abban, hogy a magyar közösségek szerepe nagy, és továbbra is növekszik, akár Svédországban, akár az országokon, anyaországon, de Erdélyen belül is. Az egyetlen mencsvárunk a közösség teremtés és a közösség éltetése. Ha a világ, a mostani világ, a neoliberális világ arra törekszik, hogy atomizálja a közösségeket, tehát hogy lebontsa az embert, hogy magába folytsa, hogy egyedül lévé tegye, magányossá, akkor ennek ellent kell állnunk, és ennek a közösségépítés egyetlen módja.
Köszönöm szépen, a gondolatmenet az mindig tovább folytatandó bármilyen beszélgetésben, és reméljük, hogy még sok ilyen beszélgetésünk lesz itt Kolozsváron, Tarp Károllyal és Tarné Kovács Magdával. Köszönöm szépen, további eredményes tevékenykedést.
Köszönjük mi is, és viszontlátásra. A Magdi előadásának címe az volt, ne felejtsük el, újra itthon. És mi, mikor visszatérünk, mindig úgy érezzük, hogy otthonról, itthon, vagy itthonról otthonra jövünk, és leszünk ezután is, hogyha leszünk.
Én meg azt mondom, hogy úgy szeretem Lundot, hogy nem felejthetem Kolozsvárt, el nem felejthetem Kolozsvárt, Mikest idézve.